Most, hogy sikerült összehangolódnunk a technikával, akkor el is kezdeném. Én is köszöntök minden résztvevőt. Most 2 évvel ezelőtt Dére Ádám kollégám állt itt a Networkshopon, hogy bemutassa a Kompass új verziójának a projektterveit, és igazából ő volt az, aki ennek a fejlesztésnek a szakmai motorja volt, illetve igazából ma is az. Én pedig most igazából eljöttem, hogy learassam a babérokat az EISZ-es kollégáknak a Kompass kapcsán elvégzett munkája után. Vagyis szeretném bemutatni azt, hogy mi valósult meg az akkori tervekből, hogy milyen kihívásokkal nézünk most szembe, és hogy hogyan haladunk tovább a Kompasszal. Hát először is pár szót szólnék az EISZ-ről, hogy kontextusba helyezzük a témát. Tehát ugye az elektronikus információszolgáltatás nemzeti program az, amelyik bonyolítja az elektronikus tudományos információforrásoknak a beszerzését konzorciumi keretek között, ugye mind a hazai felsőoktatási intézmények számára, mind a non-profit kutatóintézeteknek. Továbbá biztosítja a hozzáférést a digitalizált magyar kulturális örökséghez is a közgyűjtemények részére. Na most ez azt jelenti, hogy jelenleg az EISZ programon keresztül több mint 230 intézmény szerzi be az elektronikus információ forrásait, és közel 180 adatbázis, e-folyóiratcsomag, e-könyvcsomag érhető el Magyarországon konzorciumi előfizetés keretében. Tehát, hogyha esetleg vannak így alapító kollégák, akkor ők ezt könnyedén tovább is tudják számolni, hogy több százezer cím eléréséről beszélek most. Azonban felmerül a kérdés, hogy ki az a kutató és ki az a könyvtáros, aki képes átlátni ezt a mennyiséget, és hogyan tud ez a rendelkezésre álló hatalmas forrás országos szinten is hasznosulni. Most ezt a kérdést ugye az EISZ titkárság munkatársai is feltették maguknak ugye 2016 környékén, és erre lett a válasz a Kompass, egy országos elektronikus információforrás lelőhely adatbázis létrehozása. Most 2017 elején, ugye a már említett Networkshop konferencián ezek a célok lettek megfogalmazva, úgyhogy érdemes végigfutni rajtuk, hogy akkor ezeknek a tükrében lássuk most majd a megvalósult projektet. Itt kiemelném a szakirodalmi információkhoz való legális hozzáférés lehetőségének ugye a kiszélesítését, a források elérésének a meggyorsítását, az intézmények egyéni előfizetéseinek a láthatóságát, mint nagyon fontos felhasználói szempontokat. És hát természetesen a gyarapítási, fenntartói és tudományszervezési szempontok is hangsúlyosan megjelentek a tervezéskor a célok között, úgy mint a költséghatékonyságnak a segítése, az országos tartalombeszerzésnek az áttekinthetősége. Azaz a Kompassnak tervezett célja volt az, hogy támogatást nyújtson akár stratégiai tervezési szinten is döntés előkészítő folyamatokhoz. Most a célok elérése érdekében a gyakorlatban felmerült a már akkor is létező Kompass adatbázis keresőmotorjának WordPressről való átállítása MySQL és PHP alapra, hogy az akkor még elég szűkös keresési lehetőségeket, akkor ugye adatbázisra, intézményre és településre lehetett csak összesen keresni. Ezeknek a hatékonyságát, hogy növelni lehessen, és ami még fontosabb, hogy igazából ki lehessen bővíteni a keresési lehetőségeknek a repertoárját. Ugyanis a felhasználók többsége elsősorban az őt érdeklő folyóirat vagy cikk adatainak van a birtokában, nem pedig annak, hogy ez melyik adatbázison keresztül érhető el. Úgyhogy ugye a kollégák felismerték, hogy csak akkor válhat hatékony lelőhely adatbázissá a Kompass, hogyha címszintű keresési lehetőség is a rendelkezésre fog állni. És hát ezen túl pedig ugye még tovább mentek, hogy a cikkszintű keresés is terbe lett véve, ugye ez a Crossref-nek az OpenAPI-n keresztül megvalósítható, illetve ehhez kapcsolódóan akkor az Unpaywall APIN keresztül a cikkek ugye Open Access státusza is megtalálható, és ennek a segítségével ugye az Open Access elérhető cikkekhez is közvetlen hozzáférést tudja nyújtani a Kompass, az is felkerült a fejlesztési listára. És akkor most nézzük meg, hogy mi is valósult meg, hogy is néz ki a Compass platform. Akkor itt egy kis technikai manőver. Most én is ugye csak azt fogom látni, úgyhogy kicsit féloldalosan fogom tovább folytatni. Tehát, hogyha valaki ugye nem tudja leküzdeni most magában a vágyat, hogy akár a konferencia szüneteiben szakirodalmat keresgéljen, akkor tudom ajánlani azt, hogy a Compass intézményi keresőjében nézze meg, hogy itt az egyetemen most milyen adatbázisok érhetőek el. Ugye a Compass azonnal megmondja nekünk, hogy ez a Széchenyi Egyetem előfizetési portfóliója. Hogyha valaki talál benne olyan adatbázist, amire a saját intézményében nincs hozzáférése, akkor ki is használhatja most az alkalmat. Hoznék egy személyes példát is. Egy kedves helytörténész kutató ismerősöm, aki Bátaszéken lakik, rendszeresen kellett, hogy felutazzon az USK-ban, mondjuk úgy havonta kétszer-háromszor, hogy a korábbi napilapoknak és folyóiratoknak a cikkeiben kutasson a saját településre vonatkozó információk után. És hát amikor beszélgettünk, akkor javasoltam neki, hogy igazából sokkal jobban járna, hogyha digitális archívumokban próbálna keresni, hiszen sokkal nagyobb hatékonysággal működne ez. Úgyhogy meg is néztük, hogy milyen lehetőség áll a rendelkezésére. És azt találtuk, hogy sajnos ugye Bátaszéken a Városi Könyvtárnak nincsen előfizetése egyetlen adatbázisra sem, viszont a Compass ugye megmutatja, itt be is állíthatjuk, hogy milyen körzetben szeretnénk megnézni az előfizetésekkel rendelkező intézményeknek a listáját és az adatbázis repertoárját, hogy ugye 25 kilométeres körzetben igazából jó pár intézmény rendelkezik adatbázis előfizetésekkel, sőt azért elég széles portfóliót láthatunk itt, alig érek a végére. Úgyhogy ami számára ugye egy létfontosságú adatbázis volt, azt itt az előfizetők listájában megtekintve meg is találtuk neki. Tehát a Bajai Városi Könyvtárban, ami körülbelül egy 15 perces útra van neki, hozzá tud férni azokhoz az anyagokhoz, amik miatt rendszeresen feljárt az USK-ba, és ezután már nem volt erre szüksége. Hát ezúton is elnézést kérek az USK-s kollégáktól, hogy ugye egy olvasótól megfosztottam őket. Na most természetesen a Compassnak a leggyakoribb használata az az, hogyha egy kutató bejön hozzánk a könyvtárba, mert hogy egy adott folyóiratcikk érdekli, ami nem elérhető az intézményében. Most példának nézzük meg a Water and Environmental Journal-t. Itt felhívnám a figyelmet, ugye az autocomplete segít nekünk, hogy pontosabban tudjunk keresni, bár ezt sokan idegesítőnek tartják a felhasználók között, viszont nagyon hasznos tud lenni, erről majd később még lesz szó. És ahogy rákerestem a folyóiratra, akkor ugye látható az egy kattintás után, hogy Magyarországon mely adatbázisban érhető el ez a folyóirat, és milyen időlefedettséggel. Tovább kattintva pedig azt is megtekinthetjük, hogy mely intézményeknek van előfizetése az adott adatbázisra, és akkor innentől kezdve már csak egyszerűen kell küldenünk egy könyvtárközi kérést a számunkra szimpatikus intézménynek, és valószínűleg órákon belül hozzáfér a kutatónk a cikkhez. Itt még a térképes nézeten arra hívnám fel a figyelmet, hogy sok intézménynek ugye olyan helyen is van telephely, amire nem is gondolnánk, és ugye az adatbázis előfizetések az összes telephelyet leszokták fedni. Tehát itt például láthatjuk, hogy Kisvárdán is az egyik intézménynek van egy kutatója, és ezért ott is elérhetőek az, például ez az adatbázis, illetve az intézmény összes előfizetése. És hát ugorjunk egyen mélyebbre, ugye hogyha egy kutató megjelenik mondjuk a könyvtárközi kölcsönzésben egy cikkkel, amit kicsit nehezen látom a képernyőt, de megoldom. Szeretne mindenképpen olvasni, de ugye az intézményünknek nincs előfizetése rá, és ő pedig panaszkodik, hogy hát 183 dollárt nem szeretne kifizetni azért, hogy ezt a cikket olvashassa, akkor meg tudjuk nyugtatni, ugyanis egyszerűen a DOI azonosítóját, hogyha kimásoljuk a cikknek, és áttesszük a Kompass DOI keresőjébe, akkor az előzőekhez hasonlóan meg fogjuk látni, hogy van-e Magyarországon a cikknek elektronikus elérése. Ugye felüllátjuk a bibliográfiai adatokat, hogy biztosan le tudjuk ellenőrizni, hogy ugyanarról a cikkről van-e szó, bár ugye, mint említve volt, a DOI azonosító, az egyedileg azonosítja a cikkeket. Látni fogjuk, hogy melyik folyóiratban érhető el. Természetesen a Kompass az intelligens annyira, hogy csak akkor fogja találatként jelezni, hogyha a lefedettsége az adott adatbázisnak erre a folyóiratra nézve tartalmazza azt a megjelenési évet és számot, amelyikben ez a cikk megjelent. És akkor ugyanúgy láthatjuk, hogy mely intézmények azok, amelyek előfizetnek rá, és innentől kezdve ugye az előzőkhez hasonlóan küldhetünk egy könyvtárközi kérést, vagy hogyha ennél szerencsésebbek vagyunk, akkor ugye, mint említettem, az Open Access elérhetőséget is fel fogja ismerni a Kompass, tehát itt most egy Green Open Access változata elérhető ennek a cikknek, tehát egész egyszerűen rákattintva a linkre közvetlenül is elérjük, letölthetjük, és már át is nyújthatjuk a kutatónknak. Hát igazából ennyi lett volna a Dióhéjban a Kompass működésének a bemutatása, hogy ne csak elméletben legyen róla szó, és akkor visszatérek a prezentációhoz. Ugye a Kompassnak a jelenlegi verziója 2017. szeptemberében lett élesítve, azaz körülbelül másfél év tapasztalatunk van a használatáról. Ugye itt láthatom most a Kompass jelenlegi tartalmának a megoszlása adatbázis típusok szerint. Itt számunkra a legérdekesebb a narancssárga szín lesz, az intézmények egyéni előfizetéseinek viszonylagosan magas száma. Ebből ugyanis egyrészt nagyon jól látható, hogy jelentős mértékben sikerült bevonnunk az intézményeket a Kompass tartalmának bővítésébe. Egyúttal azt is mutatja, hogy mennyire releváns volt az a kezdeti célkitűzés, hogy a Kompass tartalma nőjön túl a konzorciumi portfólión, és hogy törekedjen az országos lefedettségre. Remélem, hogy azért időnként lehet majd látni az előadás anyagát. Ráadásul ennek további előnyeit is láthatjuk konzorciumi szinten, ugyanis ez ötleteket adhat számunkra is, hogy mely új adatbázisokat érdemes megpróbálni bevonni a konzorcium alakításba, mert hogy már van rá meglévő érdeklődés. Hát el is meséltem, hogy mi lenne látható a diagramokon, de azt szerintem annyira nem lenne úgy érdekes. Köszönöm. Tehát akkor, ahogy ugye korábban már láttuk, a Kompass platform a szabadon elérhető mindenki számára, és örömmel látjuk itt a statisztikában, hogy milyen magas arányban használják a Kompasst az EISZ tagintézményeken kívüli IP tartományokból. Mert ugye ez azt jelenti, hogy lényegesen szélesebb használói kört el tudunk érni, mint a tagintézményeinknek a kutatói. Most a teljes használat számáról azt mondhatjuk el eddig, hogy az elvárásoknak megfelelően alakult, És hát nem meglepő, hogy ugye a folyóirat és könyvcímre való keresés kimagaslik a többi keresési típus közül, hiszen egy lelőhely adatbázisnak igazából ez az egyik fő funkciója, és visszaigazolja azt a fejlesztési tervekben azt az egyik kulcskérdést, hogy a címszintű keresési lehetőséggel kellett bővíteni a kompaszt. Most az adatbázisra, illetve az intézményre keresésnek a száma is megfelelőnek tűnik, ellenben a cikkszintű keresések, a DOI keresések azok azért alacsonyak, úgyhogy ezen mindenképpen érdemes elgondolkozni. Hát beszélgettünk kutatókkal, könyvtárosokkal, és valószínűsíthető oknak tartjuk azt, hogy a DOI használata, mint kereső kifejezés nem eléggé kézenfekvő, nem olyan kézenfekvő, mint mondjuk egy folyóirat címnek a használata, még akkor sem, ha egyébként különböző szinten kapunk eredményt rá. Most a DOI keresés alacsony használatából következik az, hogy az Open Access cikk találatok száma is ugye alacsony lesz, tehát mindenképpen hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy növeljük a felhasználók tudatosságát a cikk szintű keresésre. Most ha áttekintjük a keresések számát, amelyek találatokat adtak, akkor itt nagy eltéréseket tapasztalhatunk. Ugye a DOI keresésnek nagyon magas a találati aránya, azonban ez nem volt mindig így. Tehát a tesztelés során számtalan elírást tapasztaltunk a DOI kereső kifejezésekben. Ugye ez feltételezhetően nehézséget okozott a felhasználóknak a DOI-nak a pontos beazonosítása és átmásolása. És hát ennek a megoldására lett egy kis mesterséges intelligencia is beépítve a kompaszba, a DOI kereső értelmező moduljába. Hát egyszerűen csak levágja az egy nulla pont előtti karaktereket, illetve a végéről a whitespace karaktereket, és innentől kezdve, hogy felismeri a DOI azonosítót a stringben. Na most ez egy nagyon egyszerű algoritmus, viszont nagyon sokat segített a hatékonyságon. Hát az adatbázis és folyóiratkereséseknek az alacsonyabb hatékonysága arra enged következtetni, hogy vagy a felhasználóknak a keresési kompetenciája szorul azért fejlesztésre, vagy a felhasználói igények szélesebbek, mint ami a kompasznak a lefedettsége. Most ahhoz, hogy ezt jobban meg tudjuk állapítani, elemeztük a sikertelen kereséseknek a keresési kifejezéseit. Itt a leggyengébb mutatóval rendelkező adatbázis keresést látjuk. Na most nagyon érdekes, hogy a sikertelen kereséseknek a 29%-a az a hibás keresésnek a közvetlen megismétléséből adódik. Tehát a felhasználó egyszerűen újra lefuttatja a hibás keresést, mert nem hiszi el, hogy nem kapott találatot. Úgyhogy ezekkel a duplomokkal annyira nem kell foglalkoznunk. Az mindenképpen pozitívum, hogy az elírásból adódó sikertelen kereséseknek nagyon alacsony az aránya, ami igazolja az autocomplete-nek a létjogosultságát, amikor a kereséseket beírjuk. Most gyakori hiba ugye eléri a 10%-ot, hogy az adatbázisra kereső fülön nem adatbázisra, hanem folyóiratra, intézményre keresnek rá a felhasználók, illetve egy hasonló gyakori félreértés a kiadókra való keresés. És hát a legnagyobb halmazt a tájszóra történő keresés adja, tehát például rákeresnek az adatbázis keresés fülön arra, hogy matematika. Ugyanis ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a felhasználók egy része nem lelőhely adatbázisként próbálja használni a kompaszt, hanem egy általános tudományos információforrásként. Na most ez a kör, amiket most itt felsoroltam, teszi ki körülbelül ugye, vagy több mint az 50%-át a hibás kereséseknek, és hát úgy tűnik, hogy ezen azért sokat tudunk majd javítani, hiszen egyrészt, hogyha pontosabb információkat jelenítünk meg a keresőfelületen, akkor ez eredményekhez vezethet, valamint bizonyos keresési hibák esetén, mint például a kiadóra keresés, vagy az alternatív címre keresésnél a kereső algoritmust kibővíthetjük, hogy ezekre is adjon találatot. Most ugye ezeket láttuk a statisztikákból, emellett azonban a partner intézményeknek több mint 40 elektronikus forrásmenedzser könyvtárosával is konzultáltunk, és kaptunk visszajelzéseket a felhasználói tapasztalatokról. Ugye ők is egy elsődleges célcsoportja a kompasz használatának. Most itt egyrészt megtudtuk, hogy hol használják a könyvtárakban a kompaszt. Már nem lesz több diagram, úgyhogy ezeket el is tudom mondani. Gondolom, az senkit nem lep meg, hogy a könyvtárközi kölcsönzés az egy kifejezetten hangsúlyos terület volt. Azonban meglepő az, hogy az olvasószolgálat és a gyarapítás az csak alig került említésre. Tehát összességében úgy tűnik, hogy a Kompassz elérte az intézményeket, de azért elsősorban az elektronikus forrás menedzserek és a könyvtárközi kölcsönző kollégák ismerik inkább. Úgyhogy további időt és energiát kell arra fordítanunk, hogy a Kompassz az tényleg egy alapvető eszköz legyen minden hazai könyvtáros eszköztárában. És hát a kutatók Kompassz használata nem is igazán ismert jelenleg. A könyvtáros kollégák ritkán találkoznak olyan referenckérdéssel, ami a Kompasszhoz kapcsolódna. Úgyhogy ennek megfelelően azt gondoljuk, hogy azért növelnünk kell az ismertségét a kutatók körében is. Most azt is megtudtuk, hogy a kollégák többnyire elégedettek a Kompasszal. A platformot könnyen kezelhetőnek tartják, akár első használatra is. Továbbá a keresési lehetőségek és a keresési hatékonyságot is nagyon jónak gondolják. Azonban abban teljes volt az egyetértés, hogy a Kompassznak ismertebbnek kell lennie a könyvtáros és a kutatói közösségben egyaránt. Úgyhogy ezt mi is egy fontos feladatnak tartjuk a jövőre nézve is. És hát végül láthatjuk, hogy hosszú út áll még a Kompassz előtt, hogy egy mindennapos referenceszköz legyen a könyvtárosok kezében, és egy használt eszköz legyen a kutatók körében is. Úgyhogy jelenleg is dolgozunk fejlesztéseken, ugye már elhangzottak mellett folyamatban van például a címszintű keresés kibővítése ISSN és ISBN-re kereséssel is, és hát dolgozunk azon, hogy motiváljuk az intézményeket arra, hogy megosszák velünk az információkat az egyéni előfizetéseikről, mert hogy ugye együttműködve sokkal jobb szolgáltatásokat tudunk nyújtani a tudományos közösség számára. És hát köszönöm akkor a figyelmet.